A Magyar Nemzeti Bank megháromszorozta, vagyis 31,5 tonnáról 94,5 tonnára emelte Magyarország aranytartalékát. Az Inforádiónak nyilatkozó tőzsdei szakértő szerint ezzel a döntéssel 10 éves időtávlatban nyerni fog a jegybank. Korányi G. Tamást kérdeztem.
Alapvetően az arany egyre fontosabb a világ jegybankjainak tartalékai között, míg a 2000-es évek első évtizedét a folyamatos jegybanki aranyeladások jellemezték, több mint 4000 tonnát adtak el a jegybankok, 2010 óta inkább vásárolnak 19-ig 5000 tonnát, 2019-ben csak abban az évben 650 tonnát. Ehhez képest a magyar vásárlások nem jelentősek, de nem árt tudni, hogy ez már a második volt. Nálunk a rendszerváltás előtt 50, később 30 tonna arany volt, amit 92-ben, amikor a magyar gazdaság a legrosszabb helyzetben volt, lecsökkentettünk egy jelképes 3 tonnára. Egyébként a hármasztám azért van, mert a világban ezt unciában, tehát 31,5 grammos régi brit súlyegységben mérik az aranyat, tehát lecsökkentettük 100 000 unciára, és hosszú ideig gyakorlatilag nem volt aranya a jegybankban, ez is Londonban volt. 18 elején az MNB vetetése első lépésként hazahozta Londonból ezt a 100 000 unciát, majd 18 októberében bejelentette, hogy megtízszerezte 1 millió unciára, ekkor elköltött több mint 1 milliárd dollárt aranyra. Most a nemzetközi trendeknek megfelelően még 2 millió unciát vásároltunk, 3,4 milliárd dollár, hogyha ezt az elmúlt hetekben tettük, és így most eljutottunk oda, hogy egy főre számítva 10 gramm aranytartaléka van a jegybanknak, minden magyar emberre jut 10 gramm arany, ez persze kevesebb, mint az amerikaiakra jutó 26, még kevesebb, mint a svájciakra jutó 100 gramm arany fejenként, de mondjuk a duplája a hozzánk hasonló, kb. 100 tonnás tartalékkal rendelkező Romániának, ahol körülbelül 5,5 gram jut egy emberre. A magyar tartalékoknak, tehát a jegybank teljes devizatartalékának, ami az év végén 32,5 milliárd euró volt, 38 milliárd dollárt ért ez, körülbelül 14%-a van aranyban, ami a térségben nagyjából egy jó arány. Nekünk ugye a jegybanknak kell dollárt is, eurót is tartania, nemzetközi tartalékai között. Az amerikai Fednek nyilván dollárt nem kell tartania, ő neki a 80%-a a tartalékainak aranyban van, mint ahogy Németország, Olaszország is ilyen 70-75%-os arányban tart aranyat, azért, mert neki meg eurót nem kell tartania.
Mire gondoljon mégis egy átlag állampolgár, hogyha meghallja ezt a hírt? Valami baj van a gazdaságban, ugye akárhogy is nézzük, válság van, a koronavírus járvány okozta krízis továbbra is jelen van globális szintéren, tehát ilyenkor tartalékol a jegybank, ez egy pánikreakció, ez egy vészreakció, hogy kell ezt érteni?
Nem, semmiképpen sem vészreakció. Azt gondolom, hogy hosszabb távon egyfajta inflációra számítanak, de van egy még egyszerűbb ok. Az euró kamata jelenleg negatív, tehát hogyha a jegybank euró számlákon tart pénzt, akkor annak negatív a kamata. Az arany viszont az árfolyamváltozás az persze érinti, de annak semmiképp sincs negatív hozama. Ráadásul egy jegybank esetében még őrzési költség sem merül föl, hiszen így is úgy is megvannak a jegybanki trezorok, és azt gondolom, hogy az, hogy a teljes tartalékok 14%-a aranyban van, ez mindenképpen egy bizalomerősítő lépés. Egyébként azt is mutatja, hogy elegendő tartalékkal rendelkezünk. Van egy jegybankokra érvényes szabály, amit úgy szoktak figyelni, hogy a rövidtávú devizaadósságok kötelezettségekhez képest a tartalékok hogy alakulnak, és nálunk ez a 32 milliárd eurós MNB deviza és aranytartalék, ez bő 10 milliárddal haladja meg azt a minimum értéket, amit elvárnak egy jegybanktól. Tehát azt gondolom, hogy ebből a felesleges tartalékból fordítottak most körülbelül 3 milliárd aranyvásárlásra, és ez jó dolog. Ráadásul én azt gondolom, hogy a mostani 1700 dolláros árszinten egyébként is, még üzleti döntésként is akár jó is lehet. Szerintem ezen 10 éves távlatban, rövidebb távlatban egy jegybanki döntést nem érdemes értékelni, 10 éves távlatban nyerni fog a jegybank.
Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották. Korábbi prognózisánál gyorsabb növekedésre számít idén a Kopintárki. A kutatóintézet a járványügyi korlátozások oldásából adódó második félévi élénkülésnek köszönhetően a bruttó hazai termék 4,5%-os emelkedésével számol legfrissebb konjunktúra jelentésében. A részletekről Palóc Évát, a Kopintárki vezérigazgatóját kérdeztem.
Tavaly még hosszú ideig 3,5%-os növekedést vártunk erre az évre. Ezt azért módosítottuk egy kicsit felfelé, 4,5%-ra, mert múlt év utolsó negyede lényegében jobban sikerült, ha szabad így mondani, a vártnál, jobb lett az eredmény, és úgy érezzük, hogy a gazdaság bizonyos területeinek a helyreállása kicsit gyorsabb lesz, mint amit korábban gondoltunk. Ez egy nagyon szelektív helyreállítási periódus, vannak ágazatok, ugye tudjuk jól, amelyek még mindig nagyon rossz állapotban vannak, és nem csak a szolgáltatásokra gondolok, hanem az iparnak bizonyos ágazatai, illetve a beruházásokat is, noha azok már a múlt év végén kicsit kezdtek magukhoz térni, de azért még nagyon szelektíven, főként néhány ágazatra koncentrálódik, tehát még jó ideig fog tartani az, amíg ez a mérsékelt növekedés azért a gazdaság egészére, vagy legalábbis nagy részére ki fog terjedni.
Melyek azok az ágazatok, amelyek ennek a mérsékelt növekedésnek az alapját adhatják?
Az ipar hamarabb tért magához, mint a többi ágazat, és az építőipar, amely tavaly nagyon rossz állapotban volt, és óriási zuhanást produkált, az év elején már 2-számjegyű növekedést ért el, és úgy tűnik, hogy ez a jövőben is, ha nem is ilyen 2-számjegyű ütemben, de viszonylag tempósan folytatódhat. A szolgáltatásoknál ugye nagyon különböző a helyzet, bizonyos szolgáltatások, például az informatika nagyon jó állapotban vannak, a kereskedelem és a szállítási szolgáltatások is már helyreálltak, vagy helyre fognak állni, és ugye a lakossági szolgáltatások azok, amelyek az idegenforgalomhoz, vagy akár csak a ilyen személyi szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, azok még feltétlenül az év végéig gyengélkedni fognak.
Milyen inflációs kilátásokkal számol a Kopintár ki?
Itt is némi emelés történt, 3,7%-ra várjuk most az idei inflációt, úgy szoktuk mondani felfelé mutató kockázatokkal, ami azt jelenti, hogy több tényező mutat ennél talán valamivel magasabb fogyasztói árindexre, mint amennyi lefelé mutatna, de a legvalószínűbbnek ezt a verziót tartjuk, úgy, hogy az élelmiszer árak már nem fognak olyan ütemben emelkedni, mint tavaly, viszont a szolgáltatások területén, az élvezeti cikkek terén, és hát nem utolsó sorban a tartós fogyasztási cikkek terén a tavalyinál magasabb árindexet várunk.
Mikor térhet vissza az államadósság a korábbi kedvezőbb, alacsonyabb pályára, illetve a deficit mikor csökkenhet, ugye a hiány tavaly év végére rendkívüli módon elszállt, illetve az államadósság is a korábbi szintnél lényegesen magasabbra emelkedett?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, ez tulajdonképpen nincsen benne a mi előrejelzési horizontunkban, mert mint idén, mint jövőre rendkívül magas 80% feletti államadósságot várunk, és hogy ez mikor kezdhet el csökkenni, azt nem lehet tudni, ez nagyon lassú folyamat lesz, attól lehet félni. Ami a hiányt illeti, vannak akár reménykeltő tényezők is, de hát vannak aggodalomra okot adók is. A tavalyi hiány, óriási hiány, ugye 8,1% az eredményszemléletű, tehát ami a tényleges felmerülés időpontjában elszámolt kiadásokat és bevételeket illeti, az is 8,1% volt, és még magasabb volt a pénzforgalmi, ugye, ami a bevételek, kiadások tényleges alakulását követi. Ennek viszont egy nagyon nagy része nem a járványhoz kapcsolódott, hanem egyedi kormánydöntések alapján született kiadási tételek voltak, óriási, majdnem 1000 milliárd, sőt, ha mindent hozzáadunk, több mint 1000 milliárd forint értékben. Tehát, hogyha a kormány ebben az évben tartózkodni fog ezektől a nagy, és ahogy mondtam, a járványhoz nem kapcsolódó kiadásokhoz, akkor idén 6,5% körüli hiánnyal meg tudjuk úszni az évet, de még ez sok idő lesz, amíg ezt a nagy államadósságot le lehet építeni. Itt is van egy aggasztó tényező, nevezetesen az állampapírpiaci hozamok most még csak kicsi emelkedése, de úgy tűnik, hogy amennyiben a világon mindenütt ugye látjuk az államadósság elszabadulása történt, ha ez a globális hozamok emelkedésével jár, akkor Magyarország ezt nagyon meg fogja sínyleni, és ugye, ha nagyon magas államadósághoz, ráadásul még magas kamatok is tartoznak, akkor ez tovább lassítja az államadósság leépítésének a folyamatát.
Palóc Évát, a Kopintár ki vezérigazgatóját hallották. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2021. februárjában a belföldi vendégészakák száma csaknem 86, a külföldi vendégészakáké pedig 94%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Hornyák Józseffel beszélgettem.
Továbbra is nagyon jelentős a visszaesés a magyarországi turizmusban, ami nem csoda annak tükrében, hogy a korlátozó intézkedések folyamatosan szent vannak tartva, tehát a eltöltött vendégészakák száma 86%-kal esett vissza februárban. A külföldi vendégészakák számában látunk ennél drasztikusabb 94%-os csökkenést, úgyhogy összességében azt mondhatjuk, hogy továbbra is igen erőteljes a turizmusnak a vesztesége, de nem is lehetett számítani arra, hogy az év első hónapjaiban feléledne a turizmus, hiszen a vendéglátó egységeknek gyakorlatilag zárva kell tartaniuk, a hotelek csak nagyon szűk kivételekkel fogadhatnak vendégeket, továbbra is nagyon nehéz helyzetben van az ágazat.
Mióta tart ez a nagyon rossz helyzet? Hanyadik hónapja szembesül ezzel az ágazat?
Azt mondhatjuk, hogy csak nem egy hónap hiány, már egy éve ilyen kedvezőtlen számokról kell beszámolni. Ugye utoljára tavaly januárban, februárban láthatunk még kedvező adatokat a turizmusban. Azt követően a koronavírus járványnak az első és a második hulláma is jelentős mértékű visszaeséseket hozott. Gyakorlatilag tavaly tavasszal azt lehetett mondani, hogy megszűnt a magyarországi turizmus. Nyáron azonban láttunk egy feléledést, főképp a belföldi vendégészakák esetében. Ugye akkor a két hullám között a korlátozásokat feloldották, és szabadon lehetett nyaralni. Ennek köszönhetően júliusban és augusztusban kedvezőbb számok láttak napvilágot. Azonban, ahogy berobbant Magyarországra is a járványnak a második hulláma, azóta igen erőteljes visszaeséseket láthatunk, és egyre több turisztikai cég van már a csőd határán, tehát nagyon hosszú ideje nincsen bevételük, nincsenek vendégek, ezért drasztikus leépítéseket hajtottak végre, hogy a fix költségek azok továbbra is sújtják a cégeket, amit valahogy ki kellene termelni, vendégek nélkül azonban ez igazából nem működik, és alapvetően arra kell számítani, hogy még a következő egy-két hónap is nagyon kedvezőtlen számokat fog hozni, hiszen tudjuk, hogy mindez idáig a járványhelyzet miatt nem lehetett feloldani a turizmusra vonatkozó korlátozó intézkedéseket.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották. A monetáris tanács keddi döntése alapján 500 milliárd forintos emeléssel 3000 milliárd forintra nő a növekedési hitelprogram hajrá keretösszege. A Magyar Nemzeti Bank hitelösztönzők igazgatóságának igazgatója az Inforádiónak azt mondta, hogy az MNB és a kereskedelmi bankok adatai alapján a programban havonta körülbelül 200 milliárd forintnyi hitelt helyeznek ki. Pólai Györgyöt kérdeztem.
Eddig a hajrákonstrukcióban több mint 31 ezer hazai kis- és középvállalkozás élt ezzel a kedvező lehetőséggel. Ez volument tekintve több mint 2000 milliárd forint, tehát mondhatjuk, hogy a 2500 milliárd forintos keretösszeg 4/5-e elfogyott mostanáig az első egy évben. Több mint 45 ezer darab hitel, illetve leasing ügyletet akar egyébként. Fontos hangsúlyozni, a vállalkozásoknak közel kétharmada mikro és kis méretű vállalkozás. Ugye a fennmaradó bő egyharmada közepes méretű vállalkozás, tehát a legkisebb szereplők is segítséget tudnak kapni a program keretében. Annak érdekében, hogy túléljék ezt a nehéz időszakot, illetve tudjanak beruházni, növekedni, ha lehetőségük van rá.
Milyen célra vették föl a hitelt? Döntően a vállalkozások megfigyelhető-e valamilyen arány a célokban?
Igen, a volumennek több mint fele forgóeszközhitel. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozások működését segítette elő, hogy ezt a vállalkozások használhatják akár készletfinanszírozásra, vevőkövetelések finanszírozására, akár munkabérre is. Tehát a működésük az elég szabadon használhatják. Ez nagyon fontos ebben az időszakban, amikor az árbevételük esetleg lecsökkent, annak érdekében, hogy tudják folytatni a működésüket, ne kelljen embereket elbocsátani. Nagyon fontos volt az a hitelcél. Ugye az előző két szakaszban nem volt lehetőség forgóeszközi hitelre, tehát ez kifejezetten a válságkezelés céljából lett része ismét az NHP-nak a forgóeszköz hitel. A volumen egyharmada beruházási hitel vagy leasing, tehát az eszközök, ingatlanok, járművek vásárlását szolgálta. Ugye az MNB célja az lenne, hogy hosszabb távon a beruházások ösztönzése felé mozduljon el, ha majd a válsághelyzet, a járványhelyzet lehetővé teszi. Most nem lehetett még szűkíteni, hiszen most nem vagyunk most olyan helyzetben, nagyon fontos még a túlélésnek a támogatása, hogy a vállalkozások egy előre meg tudják őrizni a stabilitásukat, működésüket, és a mindössze 12% a korábbi beruházási hitelek kiváltása, de az idei évben ez már elenyésző néhány százalék csak az idei évben kötött szerződések esetében.
Mit kell tudni egyébként a növekedési hitelprogram hajrá konstrukcióról, mit kell tudni erről a hitelről, a részletekről, a feltételekről vagy a kondíciókról?
Az NHP korábbi szakaszaihoz hasonlóan a Nemzeti Bank 0%-os kamat mellett ad forrást a kereskedelmi bankoknak, amelyek ezt limitált, maximum 2,5%-os felár mellett adhatják tovább a hazai kis- és középvállalkozásoknak. Tehát a KKV kamatterhe maximum 2,5% lehet, a bank ezen felül semmilyen más költséget nem számíthat fel, ide nem értve a harmadik félnek fizetendő költségeket. Fontos hangsúlyozni, hogy ez egy maximum, tehát a gyakorlatban azt látjuk, hogy nagyon sok esetben 1,5-2% körüli kamat mellett mennek ezek a hitelek. Tehát ez egy nagyon kedvező forráshoz jutási lehetőség, és érdemes azt is hozzátenni, hogy ez egy fix kamat a futamidő végéig, és a futamidő akár 20 év is lehet egyes hitelcélok esetén, és nem árazódik át, tehát bárhogy is alakul majd a kamat a jövőben, ez fixen ennyi lesz ez a kamat a futamidő végéig, tehát nagyon kiszámítható ez a konstrukció, és ugye miután forintban van, még csak árfolyam kockázattal sem kell számolni.
Mekkora a minimálisan, illetve maximálisan fölvehető összeg?
A minimális hitelösszeg 1 millió forint, a maximális hitelösszeg pedig 20 milliárd forint. Nagyon jelentősen meg lett emelve a korábbi NHP Fix nevű konstrukcióhoz képest, azért, hogy a közepes méretű vállalkozások stabilitását is tudja szolgálni a hajrá konstrukció, hiszen az őket is jelentősen sújtja most a koronavírus járvány miatt kialakult gazdasági helyzet, és fontos, hogy a nagy beruházások is meg tudjanak valósulni, tehát finanszírozási korlátok ne képezzék a nagyobb beruházások megvalósulásának a korlátját. De hangsúlyoznám ismét, hogy annak ellenére, hogy a nagyobb KKV szereplők számára is elérhetővé vált a program, és ilyen nagy összegeket is finanszírozhatnak a bankok ebben a programban, körülbelül kétharmad, közel kétharmad a mikro és kis vállalkozásoknak az aránya. Tehát a legkisebb szereplők is forráshoz tudnak jutni, számukra is segítséget jelent a program a túléléshez.
Mekkora az átlagosan fölvett hitelösszeg?
A beruházási hitelek esetében az átlagos ügyletméret az 36 millió forint, a forgóeszköz hitelek esetén 43 millió forint, de talán az átlagos ügyletméretnél, amelyet ugye a nagy összegek nagyon felfelé húznak, érdemes a medián ügyletméretet is megemlíteni, ez talán egy fokkal beszédesebb, mert ez egy jobb képet ad arról, hogy jellemzően mekkorák az ügyletek. Ez a beruházási hiteleknél 7 millió forint, ugyanis a leasing leasingnél ugye nagyon sok kisebb méretű ügylet van, a forgóeszköz hiteleknél pedig 15 millió forint a medián ügyletméret, ez is mutatja, hogy azért nem csak a nagy szereplőkre kell gondolni.
Van-e bármiféle megkötés például abban, hogy a cégnek, amelyik élni szeretne a növekedési hitelprogram hajrá konstrukció adta lehetőséggel, mondjuk milyen régóta kell tevékenykednie?
Nincs ilyen megkötés, az MNB nem támaszt megkötést arra vonatkozóan, hogy mikor alapított kell legyen a cég. A bankok a saját kockázatvállási, hitelezési politikájuk alapján akár alkalmazhatnak ilyen kritériumot. Ezt mindig hozzá kell tenni, hogy a bankok vállalják a kockázatot, az MNB refinanszírozást ad a bankoknak, és az alapvető kereteket határozza meg. Tehát természetesen a bankok, miután ők is légkockázatot jogosultak további feltételeket meghatározni, de az MNB nem zárja ki akár az újonnan alapított vállalkozásokat sem.
Mi a gyakorlat a kereskedelmi bankoknál, hogy lehet-e, van-e erről az MNB-nek információja, hogy mennyire finanszíroznak akár újonnan alakuló vállalkozásokat?
Ez bankfüggő, meg ügyletfüggőre nehéz általános választ adni. Nyilván egy erős üzleti terv kell ahhoz, hogy egy frissebb vállalkozás is hitelhez tudjon jutni, illetve nyilván a biztosítéki struktúrának is jelentősége, hogy milyen felületet tud felajánlani. Itt azért fontos megemlíteni, hogy a garancia lehetőségek is kibővültek a tavalyi évben. Ugye itt az állam intézmények is nagyon sok programot indítottak, tehát nem csak az MNB indított kedvező hitel lehetőséget, és a hitelprogramok mellett garancia programok is indultak. Tehát az intézményi kedvesség egy nagyon fontos eszköz ahhoz, hogy akár kockázatosabb vállalkozások is forráshoz tudjanak jutni. Ráadásul az EU átmeneti szabályai most azt is lehetővé teszik, hogy 90%-os kezességet vállaljon egy garantőr a hitelügylet mögé. Ugye ilyen esetben a balnak a saját kockázata sokkal kisebb, és így az NHP-s hitelekhez is igénybe tudnak venni a bankok, illetve a KKV-k intézményi kezességet. Tehát így módon ha egy bizonytalanabb kihelyezést is meg tudnak valósítani. Ez nagyon fontos egy ilyen időszakban, amikor nagyobb a gazdasági bizonytalanság.
Kedden ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank bejelentette azt, hogy megemelik a rendelkezésre álló keretösszeget 500 milliárd forinttal, és így 3000 milliárd forint lesz összességében elérhető. Miért tartották ezt célszerűnek, hogy a keretösszeget megemeljék? Ugye eddig több mint 2000 milliárd, egész pontosan 2050 milliárd forint fogyott el. Hogy látják, a következő hónapokban növekedni fog az igény?
Azt látjuk a saját adataink alapján, meg a bankok várakozásai alapján is, hogy egy havi 200 milliárd forintnyi hitelezésre lehet számítani. Tehát ez azt jelenti, hogy már viszonylag hamar elfogyna a 2500 milliárd forintos keret, aminek ugye 4/5 már elfogyott, de nagyon sok ügylet van már folyamatban, vagy akár megkötve, amik akár még nem is jelennek meg az MNB adataiban. Ezért a kiszámíthatóság érdekében fontosnak tartotta az MNB, hogy tájékoztassa a bankokat, illetve a piaci szereplőket arról, hogy van még elég keret, vagyis gondoskodjon erről. Ennek érdekében döntött úgy a monetáris tanács, hogy megemeli 3000 milliárd forintra a keretet, ez néhány hónapnyi hitelezést még lehetővé tesz, és akkor nyilván majd körül fogja vizsgálni, hogy látja a gazdasági, illetve a hitelezési folyamatokat. Én arra bíztatom a vállalkozásokat, hogy ilyen ezzel a lehetőséggel. Lehet, hogy soknak tűnik, mert a 900 milliárd forint, ami még a vállalkozások rendelkezésére áll a megemelt keretösszegből, de azért ez gyorsan fogy, tehát ez néhány hónap alatt el tud fogyni, és nagyon fontos, hogy időben átgondolják a hiteligényüket, megkeressenek hitelintézeteket, a saját számlavezető hitelintézetük mellett akár más hitelintézeteket is, és kérjenek inkább több ajánlatot, hogy minél kedvezőbb feltétel mellett tudjanak hitelhez jutni. Segítséget jelenthet az MNB honlapján lévő hiteltérkép is, amely megmutatja egy adott vállalkozás méretéhez, illetve céljához igazodóan a számára elérhető támogatott hiteleket, tehát nem csak az MNB NHP hajrás lehetőségét, hanem más állami bankoknak a hiteltermékeit is. Ez segít abban, hogy utána több termékeinek is utána tudjon nézni a vállalkozás, és ki tudja választani a számára a legkedvezőbbet.
Pulai Györgyöt, az MNB Hitelösztönzők Igazgatóságának igazgatóját hallották.